Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
13 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Eltemették dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspököt. Előbb elimádkozták a dicsőséges rózsafüzért a kóporsója mellett, majd szentmisét mutattak be lelküdvért. Földi maradványait a bazilika altemplomában helyezték el. Michael Velezbenek, apostoli nuncius, 14. Leó pápa üzenetét tolmácsolta. Eszerint a Szentatya, miután értesült Katona István elhunytáról, atyai együttérzését és őszinte részvétét fejezte ki. A pápa hálát ad Istennek hosszú lelkipásztori munkájáért, küldte el a vatikáni üzenetet Pietro Parolin szentszéki államtitkár. A gyászszertartáson Erdő Péter bíboros prímás egyebek mellett arról beszélt, méltó, hogy felidézzük Katona István emlékét és gazdag lelki örökségét. A szentmisén a bíborossal koncelebrált mások mellett Ternyák Csaba egriesek is. A gyászszertartást rádiónk is közvetítette, illetve a Szent István Televízió a YouTube csatornáján, ahol a későbbiekben is megtekinthető. A kiegészítő nyugdíjemelés mától érkezik, átlagosan 51 ezer forint minden nyugdíjasnak, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, pontos elszámolás, hosszú barátság, 2010 után abban állapodtunk meg az idős honfitársainkkal, hogy a nyugdíjak értékét a kormányzásunk alatt mindig megőrizzük, és ehhez 15 évvel később, 2025-ben is tartjuk magunkat. Megerősítette, hogy a kiegészítő nyugdíjemelésnél nem állnak meg, gőzerővel dolgoznak a 14. havi nyugdíj bevezetésén, amit jövőre meg is fognak csinálni, fokozatosan, de biztosan. Októberben is 4,3%-os volt az éves infláció, szakértők előzetesen ennél 0,1 ponttal magasabbra számítottak. A stagnáló inflációs adatok miatt ismét az árréstop kivezetését sürgeti az Országos Kereskedelmi Szövetség. A szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy a fogyasztói árindex alakulásában nincs lényeges elmozdulás, az élelmiszerinfláció immár tartósan 7. hónapja 5% alatt marad. A miniszterelnök ugyanakkor azt is kétségesnek nevezte, hogy egyáltalán valamikor kivezetik az árstoppot. Jelentős adócsökkentési csomagot ígért a kis- és középvállalkozásoknak a miniszterelnök tegnap az ATV Mérleg című műsorában. Orbán Viktor azt mondta, a jövő héten írja alá a kamarával a megállapodást, amely 78 milliárd forintos adócsökkentést jelent. A kormányfő szerint Budapest már csődben van, de ha a főváros vezetése nem tudja megoldani a helyzetet, akkor a kormány segíteni fog. Orbán Viktor ugyanakkor azt is mondta, nem akar megegyezni a főpolgármesterrel, mert szerinte azzal felmentést adna neki a kormányzása alól. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán úgy reagált, Budapest nem megy csődbe magától, csak ha a kormány csődbe taszítja. Az idei és a jövő évi hiánycélt is 5%-ra emeli a kormány, és a nemzetgazdasági miniszter a banki extra profit adót is kétszeresére 370 milliárd forintra emelni 2026-ban. Nagy Márton egy háttérbeszélgetésen arról beszélt, a jövő év elején a nyugdíjasok a 14. havi nyugdíj egy heti részletét kaphatják meg. A bankszövetség szerint a banki extra profit adót nem emelni, hanem kivezetni kellene. A vállalati e-autó programban a BYD termékei a legnépszerűbbek. A kínai gyártó típusaiból már több mint 2000 megvásárlásához igényeltek támogatást a pályázó cégek, közölte hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A második helyezett Tesla szinte napra pontosan ugyanakkor lépte túl az 1500, a harmadik Hyundai pedig a 700 darabot. Két lépcsőben 40 milliárd forint forrás biztosít 31 CT és 12 MR berendezés beszerzésére és telepítésére a kormány, mondta az egészségügyi államtitkár. A program magában foglalja a régi gépek cseréjét és a kapacitás bővítést is, ismertette Takács Péter. 5000 új lakás épül hamarosan, közölt a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a kormány Facebook oldalán. Panya Miklós elmondta, a napokban bocsátottak társadalmi egyeztetése 11 új lakáselesztési projektet. A muzeológusok és a könyvtárosok után most a levéltárosok készülnek tiltakozásra az alacsony bérek miatt, írta meg a hvg.hu portál. A Magyar Nemzeti Levéltár dolgozói holnap tartanak demonstrációt. Egyebek közt az önkormányzatiság erősítését, a feladatkörök és a finanszírozás felülvizsgálatát, a szolidaritási adó rendszerének átalakítását és értékálló bérrendezést sürget a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Gémesi György elnök arról beszélt, reál értéken évek óta csökken az önkormányzatok normatív támogatása, és nőnek a mindennapi működéshez szükséges kiadásaik. Végül az időjárásról. Tartósan borult, párás, ködös maradt a levegő, legfeljebb jelentéktelen szitálás fordulhat elő néhol, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt. A csúcshőmérséklet 7-8 fok körül alakul, hasonló időben lesz részünk holnap is. Híreinket hallották.
Múltkor jártam arra, hol a régi házunk állt. Felépült ott mára egy másik világ. Felgyorsult az élet, már más ritmusra jár. A macska köves úton nem játszanak bandák, már aszfalt van és rajta száguldó csodák. Bennük sok-sok fontos arc, csak nyomják a gázpedált. Oh. Bennem meg még úgy maradt a környékről egy kis darab. Nem baj, megszokom, láttam én már annyi változást. Oh, oh. Majd akkor szóljatok, mielőtt másképp marad a föld. Addig jó, töltöm el az időt. Oh, a rádióba mennyi ismeretlen dal, jól szólnak, de nincsen bennük nagy vihar. Csak én várok el tőlük más, hát átkapcsolom a mar. Yeah. Bennem a kép úgy marad, egy kicsit kár, hogy elszakad. Nem majd megszokom, látom én már annyi változást. Majd akkor szóljatok, mielőtt másképp forog a föld. Aki jó, töltöm el az időt.
rosy dirt. Oh, yeah.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Aiszóposz. Magyaros névalak alapján Ezópusz meséjéről lesz szó a mai előadásban. Görög író volt időszámításunk előtt a 6. században. Életéről Hérodotosz, Arisztofanész és Arisztotelész is írt. Szamosz szigetén élt rabszolgaként. Természetes bölcsességével, meséjének köszönhetően elérte a felszabadulást. Részt vett Szamosz politikai életében és közéleti tekintélyre is szert tett. Később eljutott Delfojba, ahol a kabzsi lakosokkal összeütközésbe került. A szentély megrablásának hamis ürügyével megölték Krisztus előtt 564-ben. Később a delfoiak vérdíjat kínáltak fel Ezópusz örökösének. Ez volt gazdájának unokáját illette. Egyes írások szerint púpos, komikus alak lehetett, mások a bölcs vagy a hős alakját rajzolták meg. Minden bizonnyal hatásos előadó volt. Élettörténete korán legendássá vált, s az Aiszóposz regény, mely később az első században keletkezett, meséli el a vele történteket. Neve tehát összefonódott a meseirodalommal. Már Aiszóposz vagy Ezópusz kora előtt is ismert volt az állatmese, például Hésziodosznál, Szimonidésznél, Arkhilokhosznál. Már ezekben is felfedezhető volt a kritikai és az oktató szemlélet, a demokratikus hajlam és a keserű élettapasztalat. A világirodalmi lexikon szerint kiváló mesélő egyéniség lehetett, aki rövid és csattanós műveivel a társadalmi politikai folyamatokat is értelmezte. Meséinek főszereplői állatok, emberi tulajdonságokkal felruházva. Továbbá szegény emberek is lehettek, akiknek erkölcsisége a gazdagokkal szemben magasabb rendű. A történetek végén a tanulság iskolás megfogalmazása később született. Moralizáló hajlamát a rabszolga sors és a feltételezhető testi fogyatékosság indokolta. Az első mesegyűjtemény töredék az első századból maradt ránk egy papíruszon. Magyarul először Pesti Gábor átdolgozásában és fordításában jelent meg 1536-ban. Heltai Gáspár 1566-ban Száz fabula címen adta közre meséit, feldolgozta ugyanakkor Fédrusz és La Fontaine is. Ezópusz állatmeséinek a szórakoztatáson túl erkölcs nemesítő hatása is volt. Erre tudatosan törekedhetett. Kipellengérezte az emberi hibákat, a jellemgyöngességeket. Tapasztalata lehetett, hogy az élet megbünteti a kevélyeket, gonoszokat, legalábbis meséi ezt a reményt keltették. A legújabb kutatások felfedezték a mesélés tényének és magának a mesének pszichológiai és pedagógiai vonatkozását minden életkorban. Az emberiség történetében az írásbeliség előtt is meghatározó szerepe volt a mesének, mítosznak, legendának. Az emberi bölcsesség elengedhetetlen hordozói ezek az irodalmi művek. A mesepszichológiai kutatások igazolták, hogy már magzati korban a 3. hónaptól kezdve érdemes mesélni a gyermeknek, mert javítja a gyermekanya kapcsolatot, kihat az egészségére, lelki és testi szinten egyaránt. Még a csecsemőkori mondókák is hatnak a gyermekek humorára, de még a későbbi párkapcsolatára is. Ez a helyzet a gyermek ősbizalmát váltja ki, mely kihat a környezete irányában érzett viszonyulására is. Nagyon fontos, hogy a gyermek fantáziáját így módon is fejlesszük, s ne lássuk el iparilag készített animációkkal, sablonokkal. Hadd fedezze fel saját képzelő erejét. A kutatások szerint diagnosztizálni és kezelni is lehet bizonyos pszichés betegségeket a mesékkel. Most pedig halljunk néhányat. Ezópusz, a pásztorfiú. A pásztorfiú a réten őrizte a nyájat. A juhok csak legeltek és legeltek, a fiú pedig egyedül volt és unatkozott. Gondolt egyet, storka szakadtából kiabálni kezdett. Farkas, farkas, itt a farkas a juhok között. Segítsetek! Meghallották a falubeliek a segélykiáltást, ott hagyta a csapott papot, s lóhalálában futottak a fiú segítségére. Amikor odaértek, a juhok békességben legelésztek, a fiú pedig a hasát fogta a nevetéstől. Ha-ha, becsaptalak benneteket, ti meg milyen rémült képet vágtok. Az emberek fejüket csóváva visszatértek munkájukhoz. Néhány nap elteltével a pásztorfiú megint sikoltozni kezdett. Farkas, farkas, itt a farkas, segítsetek! Meghallották a falubeliek a segélykiáltást, s lóhalálában futottak a mezőre. Amikor odaértek, a fiú megint csak a hasát fogta nevettében, így ment ez még néhány alkalommal. Egy napon a farkas valóban megjelent, s rögvest el is kapta első áldozatát. Farkas, farkas, itt a farkas a juhok között, jó emberek, segítsetek! A farkas tépte, szaggatta a juhokat egyiket a másik után. A fiú pedig hiába kiabált torka szakadtából. Nem érkezett segítség. A farkas mindegy szálig végzett a szegény állatokkal. Nem hallottátok, hogy segítségért kiáltozok? Kérdezte a fiú sírva a vetésről éppen hazafelé tartó falusiakat. Sokszor becsaptál minket, honnan tudhattuk volna, hogy most valóban veszély fenyeget? A mese tanulsága így szól. Akit egyszer hazugságon kaptak, annak nem hisznek többi, ha igazat is mond. Másik ismert mese, a mezei és a házi egér. A mezei egér meghívta barátját, a házi egeret ebédelni. A mezőre mentek, ahol árpát meg búzát rágcsáltak. A házi egér így szólt barátjához. Köszönöm meghívásod, de meg kell mondanom, kutya élet a tied. Én viszont dúskálok a finomabbnál finomabb ételekben. Tarts velem, mindent megmutatok. Boldogan, mondta a mezei egér, rögvest útra keltek, s hamarosan elérkeztek a házi egér otthonába. Valóban volt ott minden, mi kedves egy egér szívének, zöldségek, magvak, sajt, friss gyümölcsök. A mezei egér szájtátva bámulta el pompát. Ó, kedves házi egér, soha nem láttam még ilyen fényűzést, nagyon boldog lehetsz itt. Eddig nem is tudtam, milyen nyomorúságosan tengetem az életem, mondta szomorúan a mezei egér. Ne búslakodj, inkább lássunk hozzá lakomának, hívta a házi egér. Ezt is tették. Éppen beleharaptak volna a csábítóan mosolygó sajtba, amikor nyílt az ajtó. A két félénk egér úgy nyakába szedte a lábát, s az egérjukba futott. Félelmükből magukhoz térve, előmerészkedtek rejtekhelyükről, s újfent hozzáláttak volna a falatozáshoz, amikor ismét nyílt az ajtó. A két kis egér megint a jobban talált menedéket. A mezei egér korgógyomrát feledve, sietve szedelőzködni kezdett. Ég veled, barátom! Minden jóban dúskálsz ugyan, ám rettegés az ára. Az én eledelem szegényes és egyhangú, de életem nem keseríti meg a félelem. A tanulság a következő. A biztonságos, bár egyszerű élet többet ér a félelemmel teli fényűzésnél. A teknős és a nyúl. A nyúl az erdő állatai előtt azzal hetvenkedett, hogy ő a leggyorsabb a világon. Lábam hosszú, karom erős, futásom oly szélsebes, nincs ki nyomomba érhetne. No, nem olyan biztos az, jegyezte meg halkan a teknős béka. Csak nem mered azt állítani, hogy kiállsz velem egy versenyen? Éppenséggel megpróbálhatom. Válaszolta a teknős béka nyugodtan. Az erdő állatainak figyelő tekintet előtt meg is állapodtak a feltételekben. Másnap korahajnalban rajthoz álltak, s megkezdődött a versenyfutás. A nyúl, természet adta gyorsaságában bízva, nem erőltette meg magát. Amikor látta, hogy néhány lépéssel már messze maga mögött hagyta a teknőst, lelassította lépteit, s gúnyosan elmosolyodott. Most aztán jól megleckészhetem a nagy szájút. Az egész erdő előtt nevetségessé fog válni, gondolta elégedetten a nyúl. Azzal tüntetőleg leheveredett egy fa alá. Hamarosan el is nyomta az álom. A teknős apró lábait kapkodva kitartóan cammogott. Jól tudta ő, milyen lassú a mozgása, s azt is csak a kitartás lehet a fegyvere. Egész álló nap ment és ment, elhaladt az alvó nyúl mellett, s kifulladva beért a célba, elsőként. A tanulság pedig, a kitartás és akarat győzedelmeskedik a hanyagság felett. A róka meg a gólya. Egy nap a róka vendégségbe hívta a gólyát. A róka ízletes vacsorát főzött. Amikor a gólya megérkezett, meglepetten nézte a terített asztalt. A lapos tányéron leveses pép gőzölgött, mely incsiklandó illata az egész szobát betöltötte, ám a gólya hosszú, vékony csőrével sehogyan sem fért hozzá az ételhez. Így aztán korgó gyomorral kellett távoznia. Köszönöm megkívásodat, hadd viszonozzam, mondta a távozóban lévő gólya vendéglátójának, holnap este jöjj el hozzám vendégségbe. A róka örömmel elfogadta a meghívást. A gólya egész nap sürgölődött a konyhában, s vacsorája illata talán még a rókájén is túltett. A róka már alig várta az ízletes ételt, ám a terített asztal láttán most rajta volt a sor, hogy megdöbbenjen. A gólya ugyanis az ételt hosszú nyakú edényben tette a róka elé, s jó étvágyat kívánt. A róka próbálkozott jobbról is, balról is, ám amíg a gólya hosszú csőre könnyedén befért a szűk edénybe, és jó étvágyjal falatozott, addig ő sehogyan sem tudott az ételhez férkőzni. Így aztán a róka maradt éhen. Róka koma, hát nem ízlik a főztöm? Incselkedett a gólya. Ne vedd a szívedre, hiszen tőled tanultam. A minap megcsúfoltál engem, most rajtad a sor. Amit velem tettél, csak azt kapod vissza. A mese tanulsága, a családviselkedés megbosszulja magát. az oroszlán és az egér. Az egerek önfeledten játszadoztak a mezőn. Addig-addig ugrándoztak, míg egyikük nekiütközött az alvó oroszlánnak. Az oroszlán felébredt, s elkapta az egeret. Mit képzelsz, te nyavajás? Ordította dühösen. Hogy mersz felverni legszebb álmomból? Most aztán véged van? Már-már bekapta a rémült egeret. Kérlek, bocsáss meg, nem akartalak megsérteni, könyörgött az egérke. Kérlek, engedj szabadon. Ha megkegyelmezel, egér szavamra ígérem, meghálálom. Az oroszlán nagyot kacagott az ígéret hallatán. Ugyan hogyan tudnád te segíteni nekem? Ám végül mégis megkegyelmezett a kis cincoginak, mondván, ilyen apró állaton bosszút állni nem méltó az állatok királyához. Az oroszlán életét nem sokára mégis a kis egér mentette meg. Történt ugyanis, hogy az oroszlán vadászok csapdájába esett. Hatalmas erejét megfeszítve próbált szabadulni, de hiába. Tehetetlenül vergődött kötelékében. Az egér meghallotta az oroszlán nyögését, és oda sietett. Maradj nyugton, azonnal kiszabadítalak, mondta. Az egér éles fogaival elrágta a kötelet, és visszaadta az oroszlánnak a szabadságát. Te kinevettél engem, nem hitted, hogy segíthetek rajtad. Most láthatod, hogy az egér hálája is jól jöhet egyszer. A tanulság a következő. A szerencse forgandóságában még a hatalmasok is rászorulhatnak a gyengébbekre. A bárány bőrbe bújt farkas. A farkas kedvenc eledele a jó kövér bárány volt. A pásztor féltőn őrizte nyáját, így a fenevad csak nagy nehézségek árán jutott ételhez, pedig neki aztán mindig kopogott a szeme az éhségtől. Egy napon nagyszerű ötlete támadt. Ha minden sikerül, ezentúl nem szenvedek hiányt, akár minden áldott nap bárányhúst ehetek, gondolta. Másnap, amikor a pásztor éppen nem figyelt, sikerült elkapnia egy bárányt. Gyorsan lenyúszta a bundáját, magára terítette, majd a nyáj közé keveredett. Olyan jól játszotta a szerepét, hogy sem a bárányok, sem a pásztor nem gyanakodott rá. Amikor az ember elmegy ebédelni, könnyedén elkapom az egyik bégetőt, s akkor aztán lesz lakoma, gondolta a farkas elégedetten. Mindeközben a bárányok izgatottan mozgolódni kezdtek. A pásztor ugyanis hozzáfogott összeterelni a nyájat, ő is megéhezett, s ebédre valót keresett. A farkas nem tudhatta, hogy a pásztor kedvenc eledele szintén a bárányhús. S a pásztor csodájára éppen a bárány bőrbe bújt farkas szemelte ki ebédjének. A tanulság a következő. Aki más bőrébe bújik, félő, hogy a másik végzete utoléri. Jól lakott róka. A róka éppen élelem után kajtatott, amikor észrevette a juhászt, amint egy faodvába rejt valamit. A róka elbújt, megvárta, míg elmegy a juhász, s a rejtekhez óvakodott. Azonnal összefutott a nyála szájában, hiszen az üregben az ember ebédjét találta. A róka azonnyomban bebújt a lyukba, s jó ízűen falatozni kezdett. Nagyon ízletes volt az étek, a róka rég nem evett ilyen finomat. Amikor jól lakottan ki akart mászni az odóból, nagy meglepetés érte, akárhogyan is forgolódott, bárhogyan is gyömöszölte magát, nem tudott kibújni. Egyszerűen beszorult. Kétségbe esetten segítség után kiáltozott, amikor arra ment egy másik róka. Hát veled meg mi történt? Kérdezte. Szegény beszorult róka elmesélte, hogyan került ebbe a szorult helyzetbe, mire a másik róka azt mondta. A rengeteg étel miatt megnőtt a hasad. Egyetlen módon szabadulhatsz meg. Addig kell várnod, amíg újra megéhezel, akkor megint olyan leszel, mint amikor bemásztál. A tanulság? Mielőtt cselekszel, gondolj a következményekre. A denevér. Egykoron háború támadt a madarak és a négylábú állatok között. Igazából senki sem emlékezett a viszályokára, a madarak és a vadak mégis véres csatákat vívtak. Néhány ütközet után eldőlni látszott a harc. A négylábú állatok kerekedtek felül. A denevér ekkor kivált a madarak seregéből, és elment az állatokhoz. Ékes szólóan dicsérte haditechnikájukat, nyájas szóval hízelkedett a győzteseknek. A következő ütközetben a madarak élére az erőszárnyú és csőrű sas állt. Erélyes szóval biztatni kezdte a madarakat, s élen járt a harcban, körmével tépte a vadak szőrét, csőrével vagdosta fejüket, a harc eldőlt. A négylábú állatok menekülésre fogták a dolgot, a madarak pedig győzelmüket ünnepelhették. A denevér is ott ült velük az ünnepi lakomán. A háború véget ért, a négylábú állatok és a madarak békét kötöttek egymással. A madarak azonban nem felejtették el a denevér pálfordulását. Magukhoz hívták, s kérdőre vonták. Miért állt át az ellenség táborához, amikor veszélyre álltak? Mivel a denevér semmi elfogadható válaszsal szolgálni nem tudott, a madarak ítélkeztek felette. Kitérdesték tollait, s elűzték maguk közül. Azóta van az, hogy a denevérek a madaraktól távol, éjszakai életet élnek. A tanulság? Az álhatatosság és hűség meghozza gyümölcsét, az árulást pedig megtorlás követi.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, Petrás Mária, Kossuth Díjas magyar népdalénekes, keramikus, csengóföldműves szülők gyermekeként 1957-ben Moldvában, Diószínben született. 8-an voltak testvérek. Diószín elemi iskolájában elvégezte a 10 osztályt, majd Hétfaluban folytatta tanulmányait egy szakmunkás képzőben, amelyet kitüntetéssel fejezett be, mint elektroműszerész. Szakirányú tanulmányait 1975 és 1978 között Brassóban kezdte, a Képzőművészeti Népfőiskola grafika szakán, majd felsőfokú tanulmányait 1990-től Magyarországon folytatta. 2001 óta lakik Pomázon, ahol saját műtermében dolgozik. Férje Döbrentei Kornél magyar költő. Népdalénekesként szólóban is, de a muzsikás együttes énekeseként is gyakran fellép. Velük 2012-ben Amsterdamban és New Yorkban koncertezett. Személyes hitvallása a következő. Abban a világban, amelyben születtem, imádságos harangozással kezdődött a nap, és avval is ért véget. A családok gazdagságát 8-10-12 gyermek jelentette. Az 5 évestől a legöregebbekig mindenkinek nélkülözhetetlen szerepe volt. Hétköznap azért dolgozott az ember erővel és szorgalommal, mert előtte állt egy-egy ünnep. Az ünnep előtt mindig nagy készülődések voltak. Az emberek kitisztították lelküket, életüket, házukat, istállóikat, ólaikat, kertjeiket, falujukat, megbocsátottak, megbékültek, misére mentek szép ünneplő ruhában, és délután megjárták egymást. Az ünnepek nagy örömmel teltek, mindent meg tudtak teremteni maguknak úgy, hogy nem voltak senkinek szolgái. Tudták, hogy mi a rendje a világnak, mert a nap, a hold, a csillagok, az időjárás és a mélységes hitük útba igazították őket. Akármit nem cselekedtek, akármit nem ejtettek ki a szájukon. Névtelen szentek között nőttem fel, akik a sereg gyermekükkel körülvéve tudtak énekelni, szőni, fonni, gyönyörűen hímezni, varázslatossá tenni azt a nehéz világot. Böjtel és imádsággal, Mária erejével elmesszítették a testi-lelki bajokat. Az ő képüket szeretném példaként a világ elé tárni. Kedves hallgatóink, a következő percekben Petrás Mária énekel.
Oh,
édes társam. Rég ott nálok, de nem hallok. Rég
thank you.
Kedves hallgatóink, Petrás Mária felvételeiből hallottak válogatást. A műsort Túri Sarolta készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk.
Délidőben.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatársak Fehér József és Somogyi Márton. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek. A mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk a délutáni műsor kínálatot. A 14 órai híreket követően könyvjelző című műsorunkban Laska Jannával, az Ekke Tittelpál könyvtárának szaktájékoztatójával beszélgetünk, majd Neuma egyházzenei műsorunkban Varga László egyházzenész előadását hallgathatják meg. 14 órától 15 óráig rádiónk tokai frekvenciáján. Először a Kazinczy Ferenc Múzeum Zemplén az Életrendje című időszaki fotókiállításra látogatunk, majd Ferli Mavet Ilyen kutya nincs is című könyvének 13. része hangzik el. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján Katona István, néhai egri segédpüspök atyára emlékezünk. A 15 órai híreket követően meghallgathatják a Magyar Katolikus Rádió Keresztény Közéleti Akadémia című műsorát, majd 15:30 kezdődik Hitvalló című műsorunk. A mai adásban az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd tanításáról beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival. 16 órakor gazdasági magazinunk az Értékadó szól az adás tartalmából. Megtartotta éves közmeghallgatását Miskolc közgyűlése. Mikulás csomagokra gyűjt a Superszum alapítvány. 15 új kerékpárral gazdagodott a miskolci önkormányzati rendészet. Ajánlunkban Tóth Szántai Józsefet, Miskolc alpolgármesterét hallják.
A lehető legnagyobb sebességgel és a lehető legtörvényesebben járunk el ebben az ügyben. Ez sajnos időigényes. Egy olyan megoldáson dolgozunk most, aminek a lehetősége azt is magában foglalja, hogy a barlangfürdő barlangi járatait bővítsük. Ez érdeke a városvezetésnek, hiszen a 300 ezer vendéget akkor tudjuk ezt a vendégszámot növelni, hogyha növeljük a barlangi járatok számát. Ehhez olyan villamossági hálózatot és olyan gépészeti hálózatot terveztettünk, vagy szeretnénk most elkészítetni, ami képes arra is, hogy ezt a bővítést és a bővítés utáni folyamatot is természetes módon megoldja.
17 órakor regionális híreket mondunk, majd a kora esti hírmondóval és a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafüzér imádságot hallanak az Egri Bazilikából. Ezt követően Polakki Szent Józsefát és első Szent Miklós pápa életéről emlékezik meg Katona István, néhai egri segédpüspök. Majd meghallgathatják Bércesi András hétvégi levelét. A 19 órai híreket követően iránytű című műsorunkban vendégünk lesz Barta Márton, a Miskolc Mincenti plébánia káplánja, akivel a papi hivatásról beszélget a szerkesztő Molnár András. 19 órától 20 óráig rádiónk kisújszállási frekvenciáján. Meghallgathatják az idei Miskolci Arszakra Fesztivál részeként elhangzott a Türelem a remény forrása című versmondó verseny döntőjéről készült összeállításunkat. 19 órától 20 óráig rádiónk tokai frekvenciáján előbb dr. Horváth Gergely társadalomtörténész előadását hallják, melynek címe Bódi Magdi személye Fűzfő és Litér társadalmában volt. Majd az erdélyi árvákat gondozó magyar ferences szerzetes Böte Csaba a teljes önátadásról szóló prédikációjának szerkesztett változatát hallgathatják meg. A 20 órai sávban előbb Szabó Magda a Danaida című regényének 15. része következik, majd Kapcsolj rá című műsorunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink. Ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.
dance.